Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
A magyar társadalom szerkezete egy felülről irányított társadalomról szól. Tehát vannak a főnökök, akik az alattvalóiknak megmondják, mi merre, hány óra. És a magyar társadalom zöme, túlnyomó többsége, ezt a szerkezetet, ezt a függőségi szerkezetet, ezt a felülről való irányítást elfogadja, mert ez a történelmi hagyománya. Itt mindig volt egy uralkodó osztály, amelyik felülről valva hazafias küldetés tudatot, ezt, azt, amazt, ilyen ezért vagy a munkásosztály felemelkedését, stb. Felülről irányította a társadalmat, és soha nem jött létre az az európai, Nyugat-Európában létrejött dolog, hogy a társadalomnak vannak jogai. Tehát a társadalom egy test, aminek vannak olyan jogai, ami az a politika nem nyúlhat.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk pedig Róna Péter közgazdász. Üdvözlöm a stúdióban.
Üdvözlöm.
A beszélgetést július 31-én hétfőn rögzítjük. Mielőtt elindult volna a felvétel, beszélgettünk a stúdióban, és elárulta, ugye az Oxford Egyetemen tanít, ott tart kurzusokat, elárulta, hogy egy időben voltak kínai hallgatói is, igen, akik nagy érdeklődést tanúsítottak az eurozóna rendszere iránt. Mit kerestek itt Kínából, és miért pont az eurozóna felé voltak ennyire érdeklődők?
Hát ez egy régi eredetű történet. Nekik volt tudomások arról, hogy én valamikor írtam egy cikket az euróról, ami meglehetősen kritikus hangot vett fel euróval kapcsolatban, és volt tudomásuk arról, hogy nekem volt egy korábbi, nagyon régi, még a Nixon elnökség alatt létrejött kapcsolatom a kínai jegybankkal. És a kínai jegybank ezt valahogy előkereste, és jelentkezett az egyetemnél, hogy küldhetnének-e munkatársakat Oxfordba hozzám egy számukra kialakított kurzusra, ami az euróról szólna. És hát megállapodtunk, hogy igen, és akkor összeállítottam egy anyagot, és akkor a következő évben jöttek, és akkor ez olyan 5 éven át minden évben küldtek 2 munkatársat, aztán ez olyan 3 évvel ezelőtt megszűnt. Az egyetem nem vállalta a továbbiakban ezt a kapcsolatot.
Mi volt ennek az oka?
Nekem nem mondták meg, hogy mi volt ennek az oka, úgyhogy én nem fogok ezzel spekulálni, hogy mi lehetett az oka. De a végét vetettük, és hát azóta ugye akkor jelentkeztek, hogy azért próbáljuk meg ezt valahogy másképp folytatni. Én ezt nem tudtam vállalni, tehát hogyha az egyetem nem akarja folytatni ezt a kapcsolatot, akkor nem nincs módom arra, hogy ezt valami külön úton folytassam. Aztán megkerestek egy másik úton, hogy menjek Kínába tanítani, azt szintén nem vállaltam.
Egyébként jó lelkes hallgatóságnak bizonyultak
ezeken? Elképesztő munkabíró képességet tanúsítottak. Én nem tudtam annyi anyagot rájuk zúdítani, amit ne dolgoztak volna fel. És akkor kialakult egy nagyon érdekes mechanizmus, ilyet még nem láttam. Én az egyik diáknak feltettem egy kérdést, a diákhoz elkezdett gondolkozni, és akkor kínaiul megbeszélte a másik diákkal, hogy erre mi legyen a válasz. És aztán megadták a választ. Akkor megpróbáltam a másik diákot, a másik diák pontosan ugyanezt csinálta, megbeszélte az első, hogy mi legyen a válasz, és ez így ment. és ezt nem tudtam őket erről leszoktatni. Igen, tehát megpróbáltam azt, hogy na figyelj, akkor most felteszek egy kérdést, ez a helyzet, ez a gazdasági helyzet. Te vagy a pénzügyminiszter, és te vagy a jegybankelnök. Hogyan fogtok ehhez hozzáállni, ez a kérdésnek a azonnal megbeszélték.
Azért is találtam ezt érdekesnek, és azért is hoztam rögtön a beszélgetésünk elején szóba, mert sok mindent elárul Kínáról ez a történet, leginkább az, hogy elképesztően nyitottak egyébként a világ dolgaira, elég könnyen adaptálják ráadásul ezt a tudást, miközben egyfajta bezárkózás még mindig nagyon jellemzi akár a kínai politikát nézem, akár a kínai gazdaságot, de ezeket a good practice-eket igyekeznek mindenhonnan a világból igen. összegyűjteni, és talán ez a magatartás is megmagyarázza azt, hogy miért tölti be jelenleg a globális világban azt a szerepet Kína, amit betölt, és ahogy én olvasom itt a folyamatokat az elmúlt másfél-két évben, leginkább mióta kitört az orosz-ukrán háború, és itt egy nagy sakjáték vette azért kezdetét, amiben az Egyesült Államok, az Európai Unió is részes, és talán kevesebb figyelem vetül Kínára, de nekem ők most a legérdekesebbek, ahogy próbálnak pozíciót fogni ebben a helyzetben, ugyanúgy távolságot tartva Oroszországtól, mint a világ nyugati felétől, akikre általában ugye mi úgy nézünk és úgy tekintünk, hogy ők igyekeznek Ukrajnát segítve Oroszországot valamennyire sarokba szorítani, de hogy Kína itt egy egészen érdekes, hát nem akarnám idézni a klasszikusokat, hogy páva táncolt lejt, mert nem is lenne talán teljesen pontos az a leírás, de én úgy látom, hogy Kína mozogja ki talán legjobban per pillanat magát ebben a helyzetben. Hogy látja ezt?
Hát jó néhány évvel ezelőtt a kínai jegybank egyik alelnöke magyarázta el nekem, hogy a nyugat, a világban van egy félreértés arra vonatkozólag, hogy a kínaiak hogyan látják az ő nemzetközi szerepüket. És itt az a fontos, hogy Kína nem kíván szövetségre lépni senkivel sem, nem kíván egy szövetséges szerkezet zászlós hajója lenni, vagy vezetője lenni. Kínának szüksége van jó barátokra, de nincs szüksége szövetségi rendszer, tehát olyas valamit, mint a NATO, vagy az Európai Unió, szóval ilyes valamit ők nem kívánnak létrehozni, mert ez egy olyan nagy ország, olyan nagy súllyal és kapacitásokkal rendelkezik, amihez viszonyítva a legtöbb másik ország nagyon picike, és az egyensúlytalanságból egy szövetségi rendszerben csak kalamajka keletkezhet, tehát félreértések, feszültségek és stb., és sokkal inkább ők a jó baráti viszony kiépítésén fáradoznak, amelynek a keretein belül ők eltérő érdekeket, stb. Sokkal jobban tudják külön-külön így kezelni.
Ezt úgy kell érteni, hogy ők mindig is egy ellenpontot fognak képezni, például a NATO-val szemben, mint szövetségesi rendszerrel szemben, vagy el tud képzelni egy olyan világpolitikai pillanatot, egy áldott pillanatot, amikor szót ért egymással, például az Egyesült Államok és Kína.
Az ő szempontjukból nézve az utóbbi lehetséges. És nagyon érdekes volt, hogy ezt kihangsúlyozták Kissinger néhány héttel ezelőtti látogatása alatt, hogy az a politika, amit Kissinger annak idején képviselt, az számukra tökéletesen megfelelne, és ők oda kívánják visszaterelni az amerikai gondolkodást. Ebben persze van egy óriási hiba, ebben a, vagy hiányosság ebben a felfogásban, nevezetesen az, hogy az amerikaiak nem tudnak engedni Tajvánnal kapcsolatban, és Kissinger beleegyezése a kínai szempont, tehát hozzájárulás, hogy a kínai szempont legyen az elfogadott Tajvánra vonatkozólag, ma már az amerikai külpolitikai felfogás szerint egy súlyos hiba volt. amit ők nem kívánnak fenntartani. Tehát nagyon-nagyon nagy mértékben lehetséges lenne egy sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolat Amerika és Kína között, ha Kína lemondana Taiwan annexálásáról.
Amiről valószínűleg nem fog lemondani, de pusztán Taiwan kérdése, sorsa az egyetlen tényező, ami akadályozza azt, hogy Peking és Washington könnyebben szót értsen egymást, vagy egyszerűen a két nagyhatalom világgazdaságban betöltött szerepe is lehetetlenné teszi,
nem,
hogy könnyebben megértsük egymást.
Taiwan kérdése messze a legfontosabb. Amerika nem tudja megengedni, hogy Taiwant bekebelezze Kína. Tehát ez egy lehetetlen elképzelés. Ez a formula, amit annak idején kidolgoztak Taiwanra vonatkozólag, majd Hongkongra vonatkozólag, egy nem működik. Tehát ugye Hongkongra vonatkozólag is volt egy megállapodás, hogy egy ország, két rendszer, aztán a két rendszerből lett egy rendszer. Ugye? Na most ez a hivatkozási pontja az amerikaiaknak, hogy itt nincs miről beszélni, mert nincs lehetőség a két rendszer fenntartására, és mi nem tudjuk megengedni, hogy a hongkongi sors vagy út beteljesüljön. Ami pedig a versengést illeti, a gazdasági versengést, azt az amerikaiak hajlandóak vállalni. Persze ott lesz adok-kapok, lesznek viták, lesznek surlódások és stb., de elképzelhetőnek tartja Amerika is, Biden is, tehát ez nem újdonság, Trump kevésbé, hogy itt elférnek egymás mellett gazdasági értelemben. Tehát a Taiwan a nagy kérdés.
Itt muszáj vagyok közbevetni egy kérdést, hogy látja az esélyeket, mit csúnak a megérzéseit, rám visszatérhet?
Nem.
Az Egyesült Államok politikai életében, mint
nem, kizárt.
Újra megválasztott elnök?
Nem, kizárt dolog.
Ez, mire alapozza ezt?
Hát amire oda jutunk a választásokhoz, ő már egy ilyen ítélt bűnöző lesz. Uh-huh. Tehát nem. És hozzátenném, hogy az amerikai gazdaság brilliánsan működik. Tehát az eredmény, Biden gazdasági eredményei egészen kimagaslóak. Ahogy ő kihúzta, és a Federal Reserve kihúzta az amerikai gazdaságot abból a zárokból, amiben beleesett a COVID mentén, az egészen egyedülálló. Tehát 2,6%-os növekedés, 3-valahány%-os infláció, 3-valahány%-os munkanélküliség, tehát olyan számok jönnek, amik káprázatosak. Na most az amerikaiak, ebben Bill Clintonnak annak idején nagyon is igaza volt, it's the economy, stupid, tehát a gazdaság az, ami a választópolgárt igazán.
Mindig a pénztárca dönti.
A pénztárca nagyon nagy szerepet játszik, igen.
Ugyanakkor az Európai Unióból nézve ez a sikeresnek mondott vagy ítélt amerikai gazdaságpolitika, ez tartalmaz olyan elemeket, például protekcionista elemeket, amivel ugye az amerikai autóipart próbálják például megvédeni, ami innen nézve, hát úgy nehezen illeszhető bele a liberálisnak mondott vagy gondolt gazdaságpolitikai vonulatba.
Igen, itt két dolog. Az egyik az, hogy a klasszikus liberális politikai gazdaságtannak vége, legalábbis szünetelni fog egy jó ideig. Számosokból kifolyólag. Az egyik az, hogy ez a modell nem volt képes a valamikori munkásosztály, a valamikori szegényebb rétegek felemelkedését megvalósítani. Na most az amerikai modell nagyon fontos, alapvető tétele az alulról való felemelkedés. Nagyon, tehát ha azt mondjuk, hogy nincs felemelkedési lehetőség, az amerikai álomnak, American Dream, annak annyi. Ugye? Tehát Tehát olyan gazdasági modell, amelyik a valamikori kékgallérosok és hasonló társadalmi rétegekhez tartozók felemelkedését nem mozdítja elő, halálra van ítélve. Na most Biden alapjában véve egy hátra maradt New Deal típusú demokrata politikus, aki erősen szimpatizál a munkásosztállyal, és azok felemelkedését szorgalmazza. Ez behatárolja számára a globális nézet mozgásterületét, és ő ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket a rétegeket nem lehet az útszélén hagyni. Ez az első.
Tehát munkát kell lehetőleg kínálni.
A munkát kell lehetőleg kínálni, és az offshore-ozásnak korlátokat kell szabni. Ugye? Tehát ez meg is valósította. Tehát olyan munkanélküliségi ráta, mint ami most van, 1980 óta nem volt.
Tehát ez nagyon... És mi ebből tanulság Európa számára? Tehát mi lenne a követendő út?
Ugyanaz. Tehát a globalizáció...
Védeni a saját iparát?
Védeni a saját iparát, igen. Tehát most az európai kérdés az, hogy az Európai Unió képes-e egy közös iparpolitikát megfogalmazni, vagy ez megint szétesik, és versengés keletkezik az európai tagállamok között. Én hajlok arra, hogy képes egy egységes gazdaságpolitikát kidolgozni, és ezzel nagyon szorgalmasan dolgoznak is, de ez még nem biztos, hogy ez sikerrel fog járni. Szóval ez az egyik. A másik nagyon fontos tétel pedig az, hogy a nemzetközi biztonsági rendszert Putyin felrúgta. Na most ennek következtében az összes függőségi állapotok és összefüggések megkérdőjeleződtek, és nem biztos, hogy az, ami biztosnak tűnt tavaly március előtt, az továbbra is egy megbízható szerkezet része lenne.
Tehát arra gondol, hogy a biztonsági háló felfeslése, amit Putyin agressziója okozott, szövetségi rendszerek szintjén ennek lecsapódása, lenyomata lesz majd a gazdaság és igen, politikai együttműködésekben?
Igen, pontosan.
Fel fog borítani korábbi szövetségeket?
Pontosan. Igen. Tehát itt most már mindenki a biztonság felé megy, ideértve az Európai Uniót, és éppen ezért gondolom, hogy sikerülni fog egy egységes, vagy összehangolt, mondjuk inkább így, összehangolt iparpolitika, gazdaságpolitika kialakítása.
Akkor végső soron Orbán Viktornak igaza lesz, hogy a világ kezd bezárkózni. Tehát, hogy az Egyesült Államok gazdasága is kezd kicsit bezárkózni, ezt ugye tapasztaljuk azért Kínával kapcsolatban már régóta, és az Európai Uniónak is erre az útra igen, kell lépnie, akkor a miniszterelnöknek igaza van.
Csak nagyon sokszor az van Orbán Viktorral, hogy a meglátása tökéletes, amiből ő teljesen téves következtetéseket von le. Tehát, hogyha igaz, hogy, és szerintem is igaz, hogy Európai Unió is bizonyos mértékben bezárkózik, akkor ő miért folytatja azt az Európai Unió ellenes politikát, ami Magyarország kizárását hozhatja, valószínűleg hozza magával. Tehát akkor éppen az ellenkező politikát kellene folytatnia, azaz részesévé válni ennek a bezárkózás felé haladó Európai Uniónak, és nem pedig annak a rendbontójával.
Úgy fogalmazott, hogy valószínűleg el fogja hozni az unióból való kizárásunkat, kikerülésünket Orbán Viktor politikája. Ennyire biztos benne, hogy ebbe az irányba haladunk, és ki fogja léptetni Magyarországot az EU-ba?
Én szerintem itt több lépcső van. Van az de facto kimaradás. Na most a de facto kimaradás már előadott állapotban van. Ugye ott vannak az EU-s támogatások, amelyek nem jönnek, ott van a Erasmus, Horizont, stb. Ott van, most ez inkább NATO, de ugyanakkor azért mégis az Európai Uniót érinti a biztonsági kérdésekben, ahol Magyarországot már nagyon sok mindenről nem tájékoztatják. Tehát leépül a szerves kapcsolat az Európai Unióval. és az a vérkeringés, aminek részesei voltunk, már igazán nem működik úgy, ahogy valamikor működött. Ez az első. A de jure kizárás nem az Európai Unió részéről fog jönni, az Európai Uniónak nem érdeke Magyarországot kizárni. Leépíteni a kapcsolatokat, igen. De a de facto de jure kizárás nem az Európai Unió érdeke. Ezt feltehetően Orbán Viktor fogja kezdeményezni, amikor már azt látja, hogy nem jönnek előnyök a tagságból, vagy legalábbis úgy véli, hogy azok az előnyök, amelyeket élvezünk, elégtelenek számára.
Ugye ez 2030 környékére tette, igen, hogy akkor igen. Fog megfordulni a befizetői igen. És kifizetői pozíciónk, és akkor már igen. Nettó értelemben negatív lesz
igen.
Ez egy jelleg.
Igen, pontosan ezt mondta. Igen, igen, igen. És akkor lehet szó a kilépésről. Miközben pénzügyminisztere Varga Mihály az euró bevezetésének a megfontolását teszi napirendre. Tehát én úgy látom, hogy jelentős hát inkonzisztenciák, zavarok vannak a kormány gondolkodásában az Európai Unióra vonatkozóan. Hát
ebből ugye az következne logikusan, hogy Varga Mihály azért beszél az euró bevezetéséről, hogy valamilyen megnyugtató üzenetet küldjön a piacoknak a jelenben, de erre semmilyen garanciát nem vállal a kormány, ő is mindig hozzáteszi, hogy per pillanat nem áll készen arra az eurozóna sem, hogy Magyarország csatlakozzon, igen, meg mi igen, sem. Igen. Tehát ez a folyamatos lebegtetés, fogalmazunk így, ez maximum arra lehet jó, hogy egy átmeneti megnyugvást hozzon esetleg a forint javára a piacokon.
Igen, lehet, hogy ez teljesen őszintét lenne, ez egy ilyen manipulatív bejelentés. Minden esetre az Európai Unióval kapcsolatos magyar gazdaság, politika és külpolitika zavaros.
No, ha már a hazai gazdaságpolitikáról beszélünk, az ember a híreket figyeli, és azt hallgatja meg, hogy a kormányzat részéről hogyan értékelik aktuálisan a magyar gazdaságot. Az előbb idézett Varga Mihály fogalmazott úgy, hogy nagyon kedvezőek a kilátások, az export nagyon jól megy, a beruházások jól alakulnak, feszes a munkaerőpiac, tehát minden nagyjából jó irányba tart. Ha meg az ellenzékiek véleményét hallgatja meg az ember, akkor azt hallja, hogy rekord, Európa rekorder infláció, reálbérek értéküket vesztik, elfogyott a vásárlóerő a boltokban, tehát közel járunk a teljes összeomláshoz, azzal meg pedig meg, hogy az állam, illetve a kormány elkezdte az állampapírok felé lögdösni a hazai megtakarítási piacot jogi eszközökkel és egyéb módon, ezzel pedig olybá tűnik, mintha valami fajta államcsőd közeli szituációt próbálna meg elkerülni az Orbán kormány. Szóval, hogy hol van itt az igazság? Ki túloz, ki nem túloz? Mi a helyes definíció a magyar gazdaságot illetve?
Igen. Én államcsőd veszélyt a láthatáron nem látok. Lehet, hogy valamikor ez téma lehet, de jelenleg én szerintem ennek a veszélyével nem kell komolyabban foglalkozni. Sokkal fontosabb foglalkozni azzal az elszegényedési folyamattal, aminek a magyar társam ki van téve. Tehát azt nem lehet elvitatni, hogy ma már Magyarország az Európai Unión belül a második legszegényebb ország. Ez tény. És ez egy nagyon nagy süllyedés az elmúlt 13 év alatt.
Ugye erre az a válasza a kormánynak, hogyha az egyfelé jutó GDP-t nézzük, akkor abban egyre jobban közelítünk az uniós átlagot.
Jó, most tisztázzunk valamit, egy egyszer.
Azért ülünk itt, hogy tisztázzunk minden.
Igen. Az egyfőre jutó GDP nem szám. Ez ilyen gazdasági tény, mint gazdasági tény nincs. Először is egy ország jóléte, egy társam jóléte nem a GDP, hanem a nemzeti jövedelemtől függ, és ott arról kell beszélni, hogy a nemzeti jövedelmet az adott társadalom hogyan osztja fel. Na most.
Ugye itt arról van szó, csak a nézőkedvéért mondjuk el, hogy az itt megtermelt jövedelem mekkora hányada marad itt határon belül.
Pontosan.
És mennyit visznek ki a külföldi tulajdonosok profitként az anyaország.
Vagy a belföldiek, akik kiviszik.
Vagy a belföldiek.
Oligarchák, stb. Tehát mennyi marad benn. És hogy abból, ami benn marad, mennyit kap a tőke, és mennyit kap a munka. Mert ez a két nagy felosztás. Ja. Na most Magyarország esetében a munka kap 43-44%-ot, és a tőke kap 56-57%-ot. Hogy ez mit jelent, ahhoz, mint mércét, megemlíteném, hogy a német, szintén exportorientált gazdaság esetében a munka kap 62%-ot, és a bivajerős német tőke ellátottsággal rendelkező multinacionális és egyéb, tehát a tőke kapja a hátra levő 38-at. A visegrádi országok, a már többi visegrádi ország, és ide most már sorolhatnánk Romániát is ebből a csoportban, olyan 6-7 évvel ezelőtt elkezdett kicsit morfondírozni azon, hogy hát azért foglalkozni kellene ezzel a felosztással, és bizonyos értelemben irányt változtatott. Tehát nem engedte, hogy a munka hányada az 50% alá süllyedjen, vagy ha süllyed, akkor azonnal megpróbálták visszagyömözölni. Ugye? Na most ez a 44%, amit a bérből és fizetésből élők kapnak, ennek a felosztása még tragikusabb képet mutat. Itt arról van szó, hogy az Európai Uniós szegénységi kritérium alapján a magyar lakosság 70%-a a szegénységi szint alatt él, ugye? És további 18-20%-a pedig az ennél súlyosabb nyomorsági szint alatt van. Tehát itt van egy drámaian elszegényedő társadalom, aminek igen, van egy felső osztálya, amelyik nagyon jól él, ez egy felső 5%, aztán van egy következő 7-10%, amelyik még jól van, és aztán ott van az óriási tömeg, amelyik küszködik. Tehát ez a helyzet, ez az alapvető helyzet. És ilyen értelemben az, hogy az egyfőre jutó GDP, vagy még a nemzeti jövedelem esetében is, mennyi jut egy fideszes oligarchának, és mennyi jut egy falusi embernek, a kettőt összeadjuk, és akkor megosztjuk, elosztjuk kettővel, ugye, hogy kijöjjön az átlag, hát ez egy teljesen félrevezető és értelmetlen szám. És ezzel nem is kellene foglalkozni, és rendkívül sajnálom, komolyan mondom, hogy a magyar politikai életben és közbeszédben továbbra is forog ez az egyfőre jutó ilyen-olyan szám. Az egyfőre jutásnak semmiféle gazdasági és társadalmi értelme nincs.
Úgy a jövedelmeknél, mint a vagyoni helyzet vizsgálatánál, és ugye arra jutnak a különböző kutatások, hogy talán a legszélesebb a különbség pont Magyarországon az Európai Unióban, azok közé tartozunk, ahol 8-10-szeres különbség van a leggazdagabbak és a legszegényebbek vagyoni helyzete lehetősége között. Általában az uniós országban 5-6-7%-os különbségek jellemzőek. Tehát tényleg van egy hatalmas szakadék a társadalmon belül. Más vendégeimet is megkérdeztem már erről. Engem tényleg nagyon érdekel, hogy ez a fajta aránytalanság, ez hogy nem ütközik, vagy hogy nem bontakozik ki társadalmi elégedetlenségben, ellenállásban, és most nem az Orbán kormányra akarom ezt kihegyezni, mert valószínűleg a korábbi kormányok idején is megvolt ez az aránytalanság.
Igen.
Hogy miért nem bukik ez át valami fajta egyértelműsített társadalmi véleménynyilvánítás?
Nekem erre az a válaszom, hogy a magyar társadalom szerkezete egy felülről irányított társadalomról szól. Tehát vannak a főnökök, akik az alattvalóiknak megmondják, mi merre, hány óra. És a magyar társadalom zöme, túlnyomó többsége, ezt a szerkezetet, ezt a függőségi szerkezetet, ezt a felülről való irányítást elfogadja, mert ez a történelmi hagyománya. Itt mindig volt egy uralkodó osztály, amelyik felülről valva hazafias küldetés tudatot, ezt, azt, amazt, ilyen, ezért vagy a munkásosztály felemelkedését, stb. Felülről irányította a társadalmat, és soha nem jött létre az az európai, Nyugat-Európában létrejött dolog, hogy a társadalomnak vannak jogai. Tehát a társadalom egy test, aminek vannak olyan jogai, ami az a politika nem nyúlhat. Ezt egyébként, akit ez érdekel, ez gyönyörű szépen fel lett dolgozva Szűcs Jenő tanulmányaiban annak idején, és nagyon javaslom, akit ez érdekel, hogy ezt vegye nagyon komolyan, mert én ezeket a tanulmányokat nagyon értékesnek vélem. Hozzáfűzném, hogy amivel talán Szűcs Jenő kicsit kevésbé foglalkozott, bár vannak utalásai erre, hogy nem jött létre az állam és a kormány szétválasztása. Tehát a nyugati demokratikus berendezkedés alaptétele, hogy van egy állam, amelyik politika mentes, és amelyik állam jogokat garantál, kezdve az egyenlőség, minden ember egyenlő, stb. Joggal. Ezeket a jogokat intézményileg egy alkotmányos rendszerbe bebetonozza úgy, hogy a politika nem tud hozzányúlni. Na most Magyarországon ilyen nincs, ezért mondom én, például Kokáért a jogásztársam legnagyobb megrökönyödésére, hogy Magyarországon nincs alkotmánya abban az értelemben, ahogy az alkotmányt Nyugat-Európában, Amerikában felfogják. Itt van egy kétharmados törvény, van 43 kétharmados törvény, ezek a 43 kétharmados törvény közül az egyiket alaptörvénynek hívják, de hogy ez miért alapabb törvény, mint a másik 42, erre én nem hallottam még jogi magyarázatot vagy elméletet. Tehát Magyarországnak nincs alkotmánya, mert az alkotmány lényege az, hogy szétválasztjuk a kormányzást az államtól, és az állam biztosít az állampolgárok számára, az itt lakók számára sérthetetlen, bebetonozott, érinthetetlen jogokat, úgy, hogy megvan az az intézményes rendszer, ami ezeknek a gyakorlását egyszerűen megvédi.
Most inkább csak hangosan gondolkozom, semmit kérdezem, de hát nem pont ennek kéne szerves részének lenni az oktatási rendszernek, tehát hogy annak a tudásnak
persze,
az átadása,
persze.
Hogy az állampolgári jog.
Pontosan,
miben is
többek között.
Ki?
Többek között, igen, igen, pontosan. Pontosan, tehát vannak ezek a területek, amelyekhez a mindennapi politikának, a kormánynak nem illik hozzányúlni. És akkor ez a demokratikus berendezkedés lényege. Na most Magyarországon van egy alaptörvény, amelyik azt mondja, hogy a politika mindent visz. Tehát egy kétharmados parlament azt csinál, amit akar. Minden. Ráadásul ez az úgynevezett alaptörvény kimondja, hogy a választópolgároknak nincs joguk az alaptörvény módosítására. Tehát nincs népszavazás az alkotmány módosításáról, ez a lehetőség nincs. Maga a társadalom nem szólhat bele, hogy mi legyen az ország alkotmánya. Az a politika feladata. Na most a világ jogi egyetemein ezt
erről utalni... Erről szól a népképviselet.
A világ politikai, tehát a nyugati egyetemeken ezt az elméletet hívják a bukharinista elméletnek. Bukharin lévén az a szovjet politikus, aki megírta az akkori szovjet alkotmányt.
nálunk is egy ember Szájer.
Egy ember írta.
Jóra írta meg az alkotmányt. Minden más párhuzam az nem idevalós, nem ide gondolandó. Eddig a nagyképről beszélgettünk, most pár szó vagy kérdés erejéig forduljunk rá gyakorlatilag ügyekre. A kormány most már 5%-os inflációt vár 2024-re, 6%-kal tervezték meg a költségvetést, ezt szerint is fogadták el mondjuk egy hónappal, körülbelül egy hónappal ezelőtt a 24-es költségvetést, de most már arról beszél például Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is, hogy úgy látja a kormány, hogy akár hogy az 5%-hoz közelebb lehet a jövő évi szám, és már idén októberben is el lehet érni az egyszámjegyű inflációt. És azon túl, hogy mennyire tekinthetjük reálisnak ezeket a terveket, az is érdekelne, hogy eközben meg adóemelésekről olvasunk a jövő évet illetően, jövedéki adóemelésekről, és azért még azt is látjuk, hogy ez a háború nem fog holnap véget érni. Tehát ennek a hatása úgy az energiapiacra, mint az élelmiszerpiacra továbbra is elég jelentős lehet. Tehát van értelme költségvetést elfogadni 6 hónappal a hatályba lépése előtt?
Hát ha azt mondjuk, hogy azért fogadjuk el a költségvetést 6 hónappal a hatályba lépés előtt, hogy aztán azt módosíthatjuk annak tükrében, amit tapasztalunk, akkor lehet, ez lehet így is csinálni.
A kormány érve szerint így kiszámítható a lakosság és a vállalatok.
Igen, ez nem valószínű. Most, hogy a számokhoz térjünk. Tehát én ugye régóta azt mondom, hogy a 1,5%-os GDP növekedés és egy számjegyű infláció együtt 2023-ra vonatkozólag nehezen elképzelhető. Tehát...
Amit az évvégi egyszámjegyű infláció.
Igen, mondod. az évvégi egyszámjegyű infláció. Nehezen elképzelhető. Ha az infláció lemegy egyszámjegyűvé, akkor minden valószínűleg szerint nem lesz 1,5%-os növekedés. Ha lesz 1,5%-os, vagy annál nagyobb növekedés, akkor szerintem minden valószínűleg szerint az infláció nem fog lemenni egyszámjegyűre. Tehát vagy-vagy. A jelenlegi körülmények között én azt tartom valószínűleg, hogy nem lesz a 1,5%-os GDP növekedés, nem fog bejönni, és lehet, hogy bejön egy számjegyű infláció az év legvégére, 9,7 vagy valami ilyesmi. Ennek én nem tudok különösebben nagy jelentőséget tulajdonosítani, mert miközben mi nálunk lesz egy számjegyű infláció, ha minden jól megy, addigra Európában, az Európai Unióban pedig már olyan 3%-os inflációval fogunk szembenézni. Tehát fenn fog maradni egy nagyon jelentős inflációs különbség Magyarország és az Európai Unió között. Ez akkor is igaz, hogyha 6% lesz a jövő évi infláció, vagy éppenséggel 5% lesz a jövő évi infláció. Ez a különbség pedig azt jelenti, hogy a Magyar Nemzeti Bank továbbra is komoly nyomás alatt marad a monetáris politikát illetően azért, hogy megvédje a forint árfolyamát. Ha nem sikerül megvédeni a forint árfolyamát, akkor viszont az inflációs várakozások borulnak. Ugye?
Ha viszont... Annyi a jegybank, hát kezére játszik, de nem ez a pontos kifejezés erre talán, hogy viszont a kamatszint és az infláció együttese reál kamatot ígérhet az év vége felé a befektetők számára, tehát hogy az infláció nem, hogy nem meghaladni nem fogja a kamatszintet, hanem alá kerül. Tehát ez mindenképpen egy támaszt adhat a forintnak abban az időszakban.
Igen, de a devizapiacok nem igazán így működnek, mert hogyha ott van egy inflációs különbözet, azt valamilyen formában az árfolyamban be fogják árazni. Tehát lehet, hogy a kamatszint egy reál kamatot produkál, de az infláció elviszi a forint értékét. Ugye? Tehát csökkenti a forint értékét. Na most a devizapiac szempontjából az utóbbinak nagyobb a jelentősége, mint az előbbinek. Megadva, hogy az előbbinek is van súlya és jelentősége. De az utóbbi fontosabb, hogy ebben az inflációs környezetben mi a jelen értéke ennek a forintnak. Ugye? És akkor azt fogja beárazni a piac, és itt van a bibi. Tehát ez a különbség megmarad, ő neki valóban egy reál kamatot kell produkálnia ahhoz, hogy védje a forintot, de hogyha ő reál kamatot produkál, mi lesz a GDP-vel? Ugye? És miközben mindez zajlik, ott van a háttérben az bomba, ami a költségvetési hiány. Uh-huh. Na most a költségvetési hiányjal kapcsolatban én ezt is valahogy nem kerül előtérbe. Ha konszolidáljuk az államháztartás deficitjeit, akkor jelenleg a várható költségvetési hiány 2023-ban meghaladja a 6%-ot. Mert a 3,9%-hoz, hogy ez bejön, ott van a Magyar Nemzeti Bank 2000 milliárd körüli vesztesége, ugye? Azt konszolidálni kell, ott vannak a kórháza kifizetetlen lejárt számlái, tűzoltóké, a rendőröké, stb. Tehát mi ott 6% fölött vagyunk egy konszolidált számmal.
Tehát ön csak jogászkodásnak tekinti, hogy a jegybanki vesztesség elszámolásában most haladékot adott magának az állam tulajdonképpen.
Igen, ez komolytalan. Tehát az a, és itt nagyon nem értek egyet a magyar közgazdásztársadalom zömével, hogy miszerint a Nemzeti Bank vesztesége vagy nyeressége nem számít, vagy ahogy fogalmaz. Tehát Surányi ezt óvatosan fogalmazza, ő azt mondja, hogy az nem minősíti a monetáris politikát, hogyha van-e vesztesége, vagy van-e nyeressége. Stricto sensu neki ebben igaza van, hogy nem minősíti, de a veszteség az veszteség. Ugye? A veszteség az veszteség. És ugye, mint ahogy az kiderült, az Európai Központi Bank állásfoglalása mentén, ugye amikor tavaly decemberben módosították a törvényt, előzőleg kikérték az Európai Központi Bank jóváhagyását, véleményét. Ez meg is történt, nekem megvan a vélemény szövege, amiben teljesen világos, hogy az Európai Központi Bank nem tartja megfelelőnek, hogyha a saját tőke, a jegyzett tőke alá csökken. Ja? Uh-huh. Na most ez a helyzet. Most már a Magyar Nemzeti Bank saját tőkéje mínusz 130-140 milliárd forint jelenleg, és lesz 200 az év végére. Ez veszteség, és ezt valahogy pótolni kell. Igaz, hogy nem vagyunk egyedül ebben a helyzetben, más jegybankok is ezzel küszködnek, hogy csak egyet mondjak, a Bank of England, az angol, vagy brit jegybank, ilyen 50 milliárd fontos veszteség kezelésével bíbelődik, de egy pillanatig nem mondja, hogy ezt nem kell fedezni. Ugye? És én nem gondolom, hogy az Európai Központi Bank hozzá fog ahhoz járulni, hogy itt most nincs semmi tennivaló, mert majd kigazdálkodjuk a következő években ezt a hiányt pótoljuk a Nemzeti Bank nyereségéből. Honnan lenne a Nemzeti Banknak nyeresége az elkövetkezendő években? Ilyen mértékű nyeresége. Ugye? Tehát itt ott van ez a 2000 milliárd forintos lyuk, amit valahogy a költségvetésnek kezelnie kell. Az rendben van, hogy nem kell az egészet azonnal befizetni, ezt elfogadom, és aztán ezt az Európai Központi Bank is elfogadja. de hogy ezt csökkenteni kell, az tény. És akkor még ezt hozzátenném, hogy 2023-ban a veszteséget okozó mechanizmusnak nincs vége, mert ez be van építve a Nemzeti Bank mérlegébe. Ugye, ott vannak a kötvények, az 1,5%-os hozamú kötvények, amit ő most 15%-os pénzzel finanszíroz.
Róna Péter, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.